Szeretettel köszöntelek benneteket így együtt is. Azt hiszem, majdnem mindenkit sikerült külön-külön személyesen is. Készültem gyermektörténettel, sőt kettővel is, mert azon gondolkoztam a múltkező, hogy melyik korosztály lesz itt, hogy lehet, hogy az első az azért nagyobbaknak való inkább, és ebben erősödtem meg. Úgyhogy akkor most azt mondom el, a másikat. Remélem még nem mondtam, biztos vagytok, akik nem hallottátok itt, akik esetleg hallották, azok majd úgy elhordozzák. Bár nem biztos, a Jósva fői nyaralásom történetéről itt még nem igen meséltem szerintem. Olyan felső tagozatos lehettem, tehát olyan nagyobb bacska srác voltam már. Elvitt édesapám magával a vállalati üdülő volt, azt hiszem, üdülni. Hát akik régen jártak üdülni a szocializmus idején, a felnőttek kedvéért mondom, az ugye, hogy ilyen lapos tetői vállalati üdülők, ilyen egyszerű építmények, nagyon jók voltak. Jósva főn voltunk. Úgy kell elképzelni, mint mondjuk ez a terem, vagy egy hát ugye nagyobb egy ilyen ház, nem ilyen a teteje, hanem lapos tetős, bár nincs nagy jelentősége. A lényeg az, hogy körbe-körbe vannak a szobák, és van társalgó elő terasz, jó idő volt, nyár volt. Én voltam a gyerek, meg volt még egy kisgyerek, ő még talán iskolás sem volt, vagy legfeljebb az alsó tagozat elején járt. És azt tudni kell, hogy Jósva fő az közel van, ott vannak barlangok. És olyan barlangok vannak, hogyha valakinek légúti panaszai vannak, mondjuk asztmás, az a kisfiú, az asztmás volt, akiről beszélünk, azt oda elviszik, és kúra jelleggel benn van naponta nem tudom hány órát, és akkor idővel hát javul az állapota legalábbis. Nekem nem volt semmi bajom, mi csak nyaralni mentünk, és hát ugye nem voltunk pont egy korosztály, de azért együtt játszottunk, és mivel ő még kisebb is volt, meg mivel ő beteg is volt, neki minden nap aludnia kellett. Nem tudom, hogy itt van-e még, akinek minden nap aludnia kell. A felnőttek, igen, azt akartam, hogy nekünk kéne, csak hát minden este kell, hát igen, még az már jobbik eset. Hát szóval a gyerekek általában nem szeretnek aludni, így van ez az én gyerekeimmel is, ez napi küzdelem, ha nincsenek óvodába, a Bálint. Ez a kisfiú se szeretett aludni. És a következő történt, dél volt, már túl voltunk az ebéden, beszélgetett együtt a társaság, felnőttek is, gyerekek is, hát mint mi ketten. És egyszer csak szólt a kisfiúnak az édesapja, már nem tudom, hogy hívták be, mondjuk legyen Zolika, mondta, hogy Zolika, menni kell aludni. Hát ő nem akar, ő nem akar, biztos ilyen veletek nem fordult még elő, hogy nagyon nem akar aludni. De nagyon határozott apukája volt, mondta, hogy be kell menni, és akkor azt mondta a kisfiú, hogy jó, de akkor én kísérjem be, legalább ne kelljen odáig egyedül, ugye elhagyatottan menni a szobáig a teraszról. Mondta az apja, hogy jó, akkor én bekísérhetem. Hát és akkor én bekísértem. És beértünk a szobába, és a kisfiú a következőt mondta nekem. Szóval ezek úgyis erről beszélgetnek, mi meg játszunk a szobába. Biztos érzitek, hogy az apukája azt mondta neki, hogy aludjon, és ő tett nekem egy ajánlatot, hogy dehogy alszunk, játszunk. És nagyon furán éreztem magam, mert hát ugye aranyos volt, meg szerettem, de azt azért nem akartam, hogy olyat tegyek, amiről tudtam, hogy nem helyes. Egyébként hozzágettem, hogy a nyár volt, meleg volt, nyitva voltak az ablakok, olyan rács volt rajta a felnőttek miatt, mondom, mint a napsugár. Emlékeztek arra a klasszikus szocialista rácsra, az volt az ablakon. És az a lényeg, hogy azt mondtam a kisfiúnak, hogy figyelj, apukád azt mondta, hogy aludni kell, én nem akarok más csinálni, mint amit apukád mondott, szerintem aludjál, most nem játszunk. Hú, hát neheztelt rám nagyon. És a következő pillanatban megjelent egy arc a nyitott ablakba, és a kisfiú apukája volt. Ez egy olyan okos bácsi volt, hogy ismerte a saját gyerekét, számított erre a helyzetre, és amíg mi bementünk a szobába belül, ő megkerülte a házat, ezért mondtam, hogy egy ilyen lapos vállalati üdülő volt, oda ment, és kíváncsi volt, hogy mi fog történni. És úgy rám nézett, és mai napig emlékszem, olyan jól eső érzés volt, olyan elégedetten nézett rám és mosolygott, hogy nem csalatkozott bennem, hogy én becsületes voltam, és én azt tettem, amit ő mondott. Nagyon jó érzés volt nekem is, a kisfiúnak nem volt olyan jó érzés, az egy más dolog, de mindig az jut eszembe, hogy milyen érdekes, hogy ebben az esetben ez az apuka, ez fültanúja volt annak, ami történt, és rögtön láttam a reakcióját, ugye, hogy megelégedésére volt, hogy ezt tettem, és milyen kellemetlen lett volna, hogyha én ott belemegyek, és behajol az ablakon, vagy odaáll elé, és akkor ott kell szégyenkezzek a másik gyerekkel együtt. És igen, mindig az jut eszembe ilyenkor, és ezt szeretném nektek is mondani, hogy lehet, hogy nem mindig áll oda az ablakba valaki, amikor csináltok valamit. De van valaki, akinek ablak se kell, hogy lássa, hogy mit csinálunk, és a Jóisten mindig látja. És azt ígérte, hogy amikor majd oda kerülünk az országába, akkor ő azt szeretné nekünk mondani, hogy jól vagyon, jó és hű szolgán, Kevesen voltál, hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Elégedett vagyok veled, ugye ez röviden és egyszerűbb nyelven. És hogy az lenne a jó, hogyha mindig olyat csinálnánk, nektek is az lenne a jó, ha megszoknátok, hogy mindig azt csináljuk, amit csinálni kell, és amikor azon kapnak bennünket, hogy azt tettük, az egy nagyon jó érzés. Amikor az ellenkezőjén, fú, hát az egy nagyon rossz érzés, azt nem kívánom senkinek. És arra is vigyázni, hogyha gyakran azon kapnak bennünket, ami nem kellene, az emberek már nem olyan rossz érzés, mert kezdi megszokni, na ettől mentsen meg bennünket, meg benneteket a jó Isten. Jó? Ez megtörtént, ez velem történt, meg azért mondtam el nektek. Köszönöm a figyelmet, most együttműködést várok az ifjú néptől, mert nagyon jelentős az arányuk, örülök neki most a gyülekezetben, hogy ti is legyetek csendbe, aztán egy nehéz téma lesz, nem biztos, hogy a figyelem segít, de aki bírja, az figyelhet is közületek. Kedves gyülekezet, rátérek akkor az ige hirdetésre. Azzal hadd kezdjem, hogy a héten a végére értem egy könyv fordításának. Érdekes lesz, ha majd megjelenik. Az evangéliumi kiadó adja majd ki, mert velük volt már korábban egy másik munkám, és megkértek, hogy segítsek nekik ebben. Noéról szól. És ez a könyv, köszönöm, így biztonságban is lesz. Ez a könyv, ez... Érdekes dolgokra tért ki, többek közt Jób esetére is hivatkozik, Jób könyvére, mint ami vélhetően a Noé és az özönvíz kora után játszódik, nem sokkal. És ennek a hatására elkezdtem én is most újraolvasni Jób könyvét, mert már rég olvastam, és megakadt a szemem dolgokon, és most ez készített arra, hogy témát válasszak, és remélem, hogy nektek is sokat fog mondani. Egy verset olvasok fél Jób könyvéből csupán, az első fejezetnek a 21. versét. Az első fejezetnek a 21. versét. Tehát így hangzik Isten igéje ezen a helyen, Jób könyve első fejezet 21. versében. Ez maga Jób mondja. Mezítelen jöttem ki az én anyám méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak a neve. Szerintem ti is jól ismeritek a szöveg összefüggést, hogy milyen helyzetben hangoznak el ezek a szavak. Én most azon gondolkoztam el, hogy mikor most újra olvastam, ugye Jób könyvét kezdtem olvasni, hogy vajon felfogtuk ezeknek a szavaknak az értelmét, meg az igazi horderejét ebben a helyzetben. Mert ez önmagában egy nagyon szép, ünnepélyes megállapítás, de ami ott történt, ami vele történt, annak a háttérén félelmetes a jelentőség, a súlya, a hordereje. Egy olyan valaki mondta ezeket a szavakat, tudnék, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve, akiről azt olvassuk a harmadik versben, ha gondoljátok, oda pillanthattok, hogy nagyobb volt Keletnek minden fiánál. Hát ő volt a már tehetőség tekintetében. Erkölcsileg is, de most nem arra gondol, hanem az, hogy egy nagyon tehetős ember volt. Tényleg az özönvíz utáni korban van ez valahol elhelyezve, nem tudom hány száz évvel később. Azt talán tudjátok, hogy úgy tartják, hogy Mózes első könyve és Jób könyve a Bibliának a két legrégebbi írata. Véletlenül Mózes írta mind a kettőt, véletlenül a pusztában az alatt a 40 év alatt még időzött. Tehát ezelőtt kellett, hogy történjen jóval. Ugye Mózes a 15. században élt, időszámításunk 5-16-ban született, és... több száz évvel, 8-900 évvel az özönvíz után vagyunk ekkor, és valamikor az ezt megelőző időszakban, tehát ebben a hosszú időszakban élt Jób. Ő volt annak az időnek a legtehetősebb embere, és így részletezi a harmadik vers eleje, hogy volt marhája a következő mennyiségben 7000 juh, 3000 teve, 500 igabarom, mondom ilyen ökörigás állat, és 500 szamár. Hát lehet, hogy közelebb áll hozzátok az ilyen gazdálkodás, vagy még vannak emlékeitek, én nem úgy nőttem fel, de azt én is érzem, hogy ez nagyon sok. Tehát azért 7000 juh, 3000 teve, és 500 igásállat, és 500 szamár, és cserédje is sok volt. És ő az az ember, aki ezt az egészet egy pillanat alatt elveszítette. Ti is tudjátok, a történet szerint egymás után érkeznek a hírvivők, a hírhozók, és Valaki, mintha megrendezte volna ezt a jelenetet, egyik hír a másikat éri. Nem tudom, lehet, hogy úgy kéne a logisztikát megszervezni, hogy ne itt legyenek elől ezek a zsákok, ilyesmik, mert azért elég nehezen tudok, megmondom őszintén, koncentrálni a jövésmenésbe. Csak mondom, hogy legközelebb próbáljunk már okosabbak lenni. Köszi. Tehát, hogyha fel tudjátok idézni, most nem olvasnám el a történést, az úgy volt, hogy jött egy hírhozó, hogy elvesztette mondjuk a juhokat. Alig, hogy befejezte, jött egy, és azokat is, akik vigyáztak rájuk, a cselédeket is. Utána jött egy másik, az azt mondta, hogy elvesztette a tevéket, nem emlékszem a sorrendet, de azért, hogy sorra mindent elveszít, mindenhonnan csak egy valaki marad meg, hogy el tudja hozni a hírt, és ezek egymás után érnek oda. És amikor ez mind megtörténik, akkor végül jön valaki és közli vele, hogy volt 10 gyereke is neki, szép családja volt, 7 fiú, 3 lány, és azok is mind meghaltak, ők egy viharban. Egyébként különféle jellegűek voltak a csapások, tehát volt, hogy rajtuk ütöttek, elhajtották, megölték, volt egy tűzszátla az égből, ha jól emlékszem, volt, hogy vihar. Tehát valaki megkomponálta ezt az egészet, lehet, hogy nem egy időben történt, nem tudom, milyen távolságra voltak, de őt egy pillanatban érte a hír, egymás után rázáporozott, és amikor ezt hallja, akkor azt mondja, hogy mezítelen jöttem ki az én anyám méhéből, és mezítelen térek oda-vissza, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok, de én most úgy elgondolkoztam ezzel, amikor mondom, újraolvastam a könyvben, hogy azért ezt az egészet így tudomásul venni ezekkel a szavakkal, nekem már-már hihetetlen, hogy van ember, aki erre képes. Hogy ezt így élje meg, így fogadja, így hordozza el. Nem tudom, ti képesek lennétek erre, én megmondom őszintén, én nem. Én biztos, hogy nem. Egyébként inkább ne is mondjátok, mert úgyis kételkednék, hogyha azt mondátok, hogy igen, ez hihetetlen azért, ami őt érte. És ennél kevesebbet is nehezen viselünk szerintem. Én mindenképpen, tehát én olyan nehezen viselem a tárgyi veszteséget. Megcsikarják az autómat, engem az megvisel egy időben, de még kiheverem. Ha én csinálom, akkor még jobban. És itt nem erről volt szó, itt sokkal nagyobb horderejű volt, ami történt. És mindez azon a háttéren történt, hagyd tegyem rögtön hozzá, hogy azt olvassuk róla, hogy ő naponta áldozott a gyerekeiért. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy naponta bemutatott áldozatot a gyerekeiért. Később azt mondja a társaival folytatott vitában, hogy a vaknak szeme voltam, a sántának lába voltam, ha jól emlékszem. Aztán azt mondja, hogy a szemeimmel szövetségre léptem, hajadonra nem ügyeltem. Tehát így körülírja azt, hogy hogyan zárta le ezt a kísértési irányt is az életében. Tehát egy igaz ember volt. És egy igaz ember életéhez mérten ez még súlyosabb, ami történt. És azt olvassuk, hogy ugye a felesége később azt kérdezi, ez már a folytatás, ugye, amikor már a személyében is támadhatja Sátán Jóbot, hogy erősen állsz-e még mindig a te fedhetetlenségedbe. Nagyon érdekes, hogy sokszor csak élhetetlennek tartják a hívő embert, aki becsületes, de nagyon sokszor még bosszantónak is, meg irritálónak, idegesítőnek. Itt is ez történt, hogy a feleséget már irritálta Jobbnak a hite, a stabilitása, a kitartása. És tényleg hihetetlen az, hogy hogy lehet az, hogy nem csak egyszerűen egy következetes hívő életet élt, jó módban először, hanem amikor mindent elvesztett, akkor semmi sem változott. Tehát ugyanaz a valaki maradt. Nem kérte számon az Istent, nem esett kétségbe, nem kezdett aggodalmas, hogy akkor hónap mit fogunk enni, nem kezdte úgy gyászolni a gyerekeit, hogy ez az Isten iránti hitére árnyékot vetett volna. Mi lehet a titka annak, hogy ő ilyen volt? És arra jutottam, hogy a titok abban van, amit itt mondott. Ebben a versben, amit alapigeként felolvastam. Mert hogy ő így élte az életét, amit mond, ez volt az élet szemlélete, és nem csak ekkora bajban kellett nekifutni, hogy most megpróbál hívő lenni, hanem ő az élete minden napját ebben a felfogásban töltötte. És most figyeljétek meg, újra felolvasom az alapígét. Azt mondja, hogy mezítelen jöttem ki az anyám méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Akkor is, ha ez nem történt volna. Tehát végül is, mert ez a törvényszerűség. Nem emiatt tér vissza mezítelen, hanem hát amúgy is az lenne a vége, csak most ez idő előtt bekövetkezett ez a csapás. Azt mondja, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Tehát azt mondja, hogy ő úgy éri az életét, hogy az Úr adta, az Úr vette el, ezért ő mindent elfogad az Úrtól. Azt is, amikor adja, és azt is, amikor elveszi. Tehát ez röviden a válasz szerintem a kérdésünkre, azért szeretném jobban kifejteni, hogy hogy ha így tudjuk élni az életünket ezzel a szemlélettel, akkor bármi is ér bennünket, legyen az jó dolog, mert az is ki tudja billenteni az embert, hogyha olyan, legyen az rossz dolog, mindig megőrizzük a lelki egyensúlyunkat az Istenben. Akkor nézzük meg közelebbről ezeket az alappilléreket a jobb élet szemléletében, életfelfogásában. Azzal kezdte, hogy mezítelenül jöttem, és úgy is térek vissza. Ez egy igazság. Ez máshol is le van írva a Bibliában. Ezt mindenki tudja, azok is, akik nem hívők. Az más kérdés, hogy nem vesszük észre az életén embereknek, hogy ebben a jegyben élnének. Tehát tudjuk, hogy ez az igazság, de mintha nem akarnánk tudomásul venni, nem ennek a fényében élnék. Azt mondja jobb, hogy mezítelen jöttem, és úgy is térek vissza. Ez úgy hangzik, mintha a többiek nem, de a többiek is. Tehát nem csak ő rá igaz, ez mindenkire, csak ő a tudatában van ennek, ez a különbség, ő ehhez képest élt és gondolkozott. Mi is tudjuk, hogy így van, csak félek, hogy sokszor, mintha elfelejtenénk. Épp erről beszélgetünk itt a szombatiskában, hogy a külső nyomás ránk nehezedik, tehát, hogy nem azt szerint éljük az életünket, amit tudunk, hogy igazság, mondjuk ez, hanem azt szerint éljük az életünket, hogy a többiek csinálják. Még szeretnénk azt a célt megvalósítani, mert a többiek is üldöznek mondjuk célként. De nem biztos, hogy nekünk azt célként kell magunk elé tűzni. Jobb tehát, rá is elmondhatjuk, rá is igaz, hogy erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Vagyis ő a nem látható valóságot valóságnak tekintette, ez volt az ő viszonyítási pontja, koordinátorrendező, ehhez képest élt. És ezt állapította meg, amikor történt, ami történt, ő csak annyit mondott, hogy előbb-utóbb úgyis ez lett volna, és ő nem lázong emiatt, hanem elhordozza. Azt jutott még eszembe a készülés során, és talán itt osztanám meg veletek, hogy szerintem az őt ért próba, nem merek relációt felállítani, melyik kisebb, melyik nagyobb, de azért valahol mérhető az ábrahámi próbához. Eddig ezen nem gondolkoztam. Tudjátok, hogy áldozza meg a fiát Izsákot. Őtőle nem kérték, hogy cselekvő módon vegyen részt benne, de hát őt meg 10 gyerek elvesztése érte egyszerre, igaz ember létére, meg hát meg minden. A többi az már nyilván a 10 gyerekhez képest nem számít le akárhány ezer a jószág, De ahhoz, hogy meg volt rendezve, Sátán azt várta, hogy össze fog roppanni jobb, ez egyértelmű. Tehát nem adott neki időt, és nem is egyszerre hozták a hírt, tehát nem egyszerre, nem elnyújtott időtávon, hanem úgy záporozva egymásra, hogy hát, ha összeroppan, hogy hallja a hírt, és nyilván utoljára hagyta a gyerekeit, hogy az a koronája mindenek, hogy majd ezzel üt a legnagyobbat rá. És nem történt meg, amit Sátán várt. Amilyen erősen viselte Ábrahám a saját próbáját, amiben cselekvő módon részt kellett vennie, Jobb ugyanolyan erősen viselte a saját próbáját, amit mondjuk nem volt cselekvő rész benne, de azért senki se akarna vele cserélni, úgy gondolom. Mi következik ebből az igazságból? Ugye Jobb kimondja azt, hogy mezítelenül jöttem, és úgy is térek vissza, hogyha ez így van, ebből következik valami. Röviden úgy is mondhatnánk, hogy itt semmi értelme gyűjtögetni. A Biblia teljesen konzisztens, önmagának nem ellentmondó, amikor ezt mondja. Pál apostol például azt mondja, hogy semmit sem hoztunk-e világra, világos, hogy ti sem vihetünk belőle semmit. Olyan egyszerű tételek, hogy hihetetlen. És mégsem, mintha nem tudnánk komolyan venni eléggé. És azt is mondja Pál apostol, hogy ha van érelmünk és ruházatunk, tehát ami az itt töltött időhöz kell, kosztkvárté, ugye ezt így mondják máshol, azt hiszem. Ugye nem, az már több is, mert az már szállás is van benne, hogy a kvárté. De szóval, hogy az itt tartózkodásunk, ha ez megoldott, akkor elégedjünk meg, mert itt úgyis csak jövevények vagyunk, meg vándorok, a mi célunk az nem itt van. Nagyon érdekes, hogy a világ fiai, hogy a Biblia fogalmaz itt berendezkednek, de ők se érnek célba, tudnék az itteni életük, nekik is rövid. Tehát nem csak a hívő embernek rövid ez az itteni élete, mindenkinek rövid az itteni élete, csak a hívő ember megy valahova, és van folytatás. A nem hívő ember, ha tényleg elvész, akkor neki ennyi volt. De ettől még nem lesz hosszabb az itt tartózkodása, nem lesz tartalmasabb. Hiába veszít magának célba dolgokat. Semmi értelme gyűjtögetni tehát, hogyha úgyis mezítelenül jöttünk, és mezítelenül térünk vissza. Azt azért hozzá kell tennem, hogy nem mindegy, hogy minek a gyűjtögetéséről beszélünk. Mert ha anyagiakról, annak nincs értelme. Nincs sok. De mondjuk erkölcsi értékek gyűjtögetéséről. Istennel szerzett tapasztalatok gyűjtögetéséről. Egyáltalán úgy közelíteni az élethez, hogy tényleg, hogy mit tudok én felmutatni az életem végén, most a szónak a jó értelmében mondom. Tehát nem anyagilag, hanem egyébként. Héten voltunk éppen Parival együtt beszélgetni valakinél, most elmondom kéne, és engem meglepett, hogy egy olyan, nagyjából velem korú lehet, ugye, a hölgy, akivel beszéltünk szerintem, azt mondta, hogy ő most már ott tart, hogy úgy rendezni szeretné. Ugye volt egy ilyen része, jól emlékszem, beszélgetésnek, hogy úgy átgondolja az életét, hogy mi az, amit belőle rendezni kell, emberi kapcsolatokat. Tehát már egy kicsit ugye olyan fájront jellege volt, azt hiszem, ezt így mondják ide, szóval hogy olyan vége felé tart, és akkor mit. És ugye elgondolkoztatott ez is engem, hogy szíven ütött, hogy mondta, és igaza van, hogy nem mindegy, hogy az életed végén mit tudsz felmutatni, hogy mit tettél hozzá. Mivel voltál hasznosabb a létezésed a többiek számára? Ha nem lenne is Isten, akkor is ez egy kérdés. És ezen belül egy nagy kérdés az, hogy ha már csináltál, amit csináltál, legalább elrendezted-e. Tehát, hogyha már pozitívat nem tudtál olyan sokat, legalább a negatívumok el vannak-e boronálva, vagy a helyükön vannak-e. Azért ez nem butaság, nem? Ezen is érdemes elgondolkozni. Tehát miközben azt mondjuk, hogy mezítelenül jöttünk, és így is megyünk el, és ezért nincs értelme gyűjtögetni, az ki kell mondjuk, hogy nincs értelme anyagiakban sokat gondolkozni, annál inkább másban. És ezt Jézus ki is mondta. Emlékeztek, hogy ne így gyűjtsetek kincseket. Ne ezeket a típusú kincseket keressétek. De nem azt mondta, hogy semmit ne keressetek, meg nem kell ezzel foglalkozni. Éljetek a mának. Nem tudom, a Dolce Vita az ezt jelenti? Vannak, tudjátok, ezek az ilyen átvett mondások, hogy boldog élet, azt hiszem, hogy valami ilyesmi, hogy szóval ez az ilyen önfelett, gondtalan, a mának élő, Jézus ezt nem mondta, hogyha megfigyelitek. Az mondta, hogy minden napnak megvan a maga baja. Tehát bajt hangsúlyozta, és azzal meg kell küzdeni. Ezért ne hozd előrébb a holnapi bajt. De nem azt mondta, hogy felelőtlenül élj, nagyon is felelősen, csak jó irányba fordulva, az igazi felelősségeket meglátva, magadra véve. Nekem ez egy fontos felismerés ennek a kapcsán, azért rendbe tenni az életünket, ha kell elrendezni a dolgainkat, az szükséges. Emlékeztetek például a Zákeus esetére, emlékeztek rá, amikor az élete megfordult, megtért. Nem azt mondta Jézus neki, hogy Zákeus szép-szép, hogy követni akarsz, de előbb ezt meg ezted. Ugye emlékeztek rá, nem így volt a történet, hanem Zákeus maga mondta azt, mert ugye pont azért, mert megtért. Felismerte a szükségességet, és tett egy felajánlást. Hogy amit patvarkodással elvett, ugye négy annyit ad helyett, azt hiszem azt mondja, köszönöm, mégis a felét meg szétosztja a szegények közt, ugye, ami marad. És azt hiszem, ugye itt hangzik el az, hogy Jézus azt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Tudnék, hogy ez nem egy ilyen, most hogy mondjam így, bocsánat, én idegen szóval mondani, szándékosan mondani, hogy feeling, egy ilyen érzés, hogy most megtértem, tehát valami úgy átfutott a lelkemen és jól esett, hanem egy nagyon komoly dolog érett ott be, aminek látható, fogható nyoma volt, és nem biztos, hogy az volt ebből a legfontosabb, hogy azok az emberek visszakapták a jóvátételt. Nyilván fontos volt az igazság miatt is, meg nekik is, de az igazi nagy nyertese ki volt ennek a fordulatnak? Hát Zákeus, ugye? Hogy letette a lelki terhét, letette az erkölcsi terhét, letisztázta az életébe, amit le kell. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, szerintem ez egy alkalmas illusztráció erre, amiről beszélünk, hogy rendet hagyni magad után az életben. A Jézus Krisztus is azt mondta, őról azt olvassuk, nem mondta, olvassuk, hogy amikor bementek a sírba, ugye a József, Arimatia József sírjába ott nyugodott, akkor őt már nem találták ott. De az ilyen fejfedőt, meg azokat a kendőket, amiket takarónak használtak, nem tudom, hogy írja, azokat ott találták. És nekem nagy tanúság, hogy nem úgy, mint nálunk a fürdőszobákban szokás, hogy nem tudom ki, hol, mi a szokás. Nálunk nem mindenki, de van egy gyenge pont a láncem a családban, tehát hogy nem éri el a törölköző tartott az egyik gyerek, és akkor csomóba, mosógépen itt ott a vizes törölköző, tehát nem így volt, hanem tudjuk, hogy össze volt hajtogatva. Nekem ez a legfőbb illusztráció annak, hogy Isten a rendistene. Nyilván az egész természet ezt mutatja, de mi azt éreznénk, hogy egy feltámadás, az egy olyan nagy horderő esemény, ehhez képest az mellékes, hogy hova esik le az a valami. Hát nem volt mellékes. Nem volt mellékes. És ahogy ő ebben a földi életében rendet hagyott maga után minden tekintetben, ahogy rábízta Máriát Jánosra, és viszont, tehát ugye meg végig egy kölcsönös valami volt, imhol a te fiad, imhol a te anyád. Ahogy Péter apostolnak azt mondja, emlékeztek rá, hogy szeretsz engem, tényleg szeretsz engem, jobban szeretsz ezeknél engem, az is egy rendezés volt, rendet hagyott maga után a tanítványi körön belül is. Nekünk ugyanezzel az igényel kéne élni az életünket, hogy ne hagyjunk magunk mögött rendetlenséget, ne csináljunk, vagy ha már ami van, azt rendezzük el. Itt lehet, hogy egy kicsit kitérőnek hat, de annyira fontosnak érzem, és annyira idevágónak, hogy miközben azt mondjuk, hogy nem kergetünk anyagi célokat, és az helyes, ne is kergessünk, egészen másféle célokat viszont igenis kell ebben az életben magunkévá tennünk és követnünk. Hogy mire eljön az idő, hogy mezítelenül visszatérjünk, nyugodt lehessen a lelkünk, hogy rendet hagyunk magunk után az életbe. Rátérek a második szakaszára jobb mondandójának, mert az időnk halad. Azt mondta ezek után, tehát megállapította a tényt, hogy mezítelenül jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Aztán így folytatja, az Úr adta. Nyilván arról beszél, ami most veszteségként érte, ez a gyerekeire is igaz volt, meg a vagyonára, ugye, ami akkoriban állatokban testesült meg. Az Úr adta. Ugye így írtam ide magamnak, hogy mit adott az Úr, mit is adott. Nagyon érdekes, hogyha igaz az, amit Jób mondta, hogy mezítelenül jött a világba, abból az következik, hogy mindent. Nem? Amit Páltól idéztem, hogy nem hoztunk semmit. Itt nincs olyan, hogy ezt én hoztam. Akkor itt mindent kaptál. Kaptad az életet. Kaptad az egészséget. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én újra meg újra megújulok abban, őszintén nem azért, mert ilyen mesterkét vagy generálom magamban, hogy az, hogy épp kézláb emberek lehetünk. Hogy nem vagyunk a születésünknél fogva valamihez odakötve, mert hát valami fogyatékossággal. Az, hogy egyszerűen mentálisan, tehát ítélőképességünk van. Megismerhettük az Isten, dönthettünk mellette. Ezek nekünk olyan természetesnek hatnak, mert még a többség viszonylag így van, tehát birtokában ezeknek. De nem természetes, hát ez ajándék. Ajándék az, hogy gyerekeink lehetnek. Az, hogy épek. Az egy ráadás, hogy az Istent követik, meg ott vannak mellette. És az, hogy azért élelemnél, ruházatnál legtöbbünknek azért több van, azért gondoljátok meg. És azt mondja, hogy mezítelenül jöttünk, akkor ez mind tőle van. Nem csak Jobbnak adta az Úr, amilyen volt, mindnyájunknak adta. Ha gyerekeink vannak, akkor úgy kell rájuk tekinteni, hogy kaptuk. És nem azért, hogy nekünk legyen gyerekünk ajándékba. Ismeritek, vannak nagyon szép bizonyságtételeink, hogy Isten ránk bízta őket, hogy neveljük fel őket. De kinek? Neki. Nem magunknak. Van egy ilyen szülői attitűd, ez most a Bibliától függetlenül nagyon félelmetes. Tudjátok, amikor még el se engedi a gyereket, tehát még a gyereknek se egy szabadságot, mert magának akar egy díszletet az életben, most nem tudom szembe mondani, ez szörnyű. Azt mondja, nem arról van szó, hogy nem magadnak neveld, nem arról van szó, hogy önálló legyen, hanem hogy végül az Istené legyen. Mert ő is az Isten ajándéka. Vagyont, gyereket, testi épséget, mindent ő adott, ha egyszer igaz az, hogy mi mezítelenül jöttünk a világba. Így értem magamnak, hogy ez nem olyan bonyolult dolog, csak végig kell gondolni, nem? Tehát ez megint nem kell, nem tudom, ilyen akadémiai végzettség, egy olyan egyszerű igazsága az életnek. És az, hogy a világ fiai nem veszik komolyan, hát ugye nekik az egész szemléletük más alapokon áll, de az, hogy mi hívő emberekként nem újulunk meg ebben nap, mint nap, ahogyan Jób ebben élt nap, mint nap, az már gond. Ha érvényesek Jób szavai, hogy az Úr adta, és mindent ő ad az életünkben, akkor viszont nem csak ezekre igaz szerintem, és engem ez gondolkoztatott el még nagyon. És itt szeretném, ha majd tovább gondolnátok a mondandómat, mert nem lett teljes ilyen értem a vázlaton, nem is lehet igazán teljes szerintem. Tudnék, mindent ő ad az életünkben, ő adja az áldásokat is, de mondjuk, hogy ő adja a próbákat is, nem? Ő adta. Tudnék, itt Jób mire mondja azt, hogy ő adta? Ugye így mondja a folytatásban, hogy ő vette el, tehát tulajdonképpen ugyanazt a valakit látja mind a két esemény mögött, amikor kapta a gyermekeket és a vagyont, és azt is, amikor eltűntek. Persze erre valamelyik mondhatná, de hát az Sátán csinálta. És ez igaz. Na de, hogy kérdezem meg tőletek, hogy és az Isten meg tudta volna akadályozni, és Sátán ezt csinálja? Semmiben nem telt volna. Tudjuk, hogy az engedélyével. Hát tudunk mindent, mert itt le van írva, hogy mi volt közben, háttérben. Akkor mondhatjuk azt, hogy valóban Sátán volt a véghez vivője ennek a szörnyű veszteségnek, meg ennek a csapásnak. Na de nem lehet azt mondani, hogy az Isten tudtán, jóváhagyásán, akaratán kívül történt volna. Tehát ahogy egy hétköznapi ember gondolkodik, hogy most, hogyha van Isten, akkor aztán ilyet nem hagyhat, ez nem így működik. És Jób azt mondta, hogy megengedte az Isten valamiért, nem tudom miért, de ahogy elfogadtam tőle azt, hogy kaptam, úgy azt is elfogadom, hogy most elvesztem ezeket a dolgokat, ezeket az ajándékokat. Igen, így írtam fel magamnak ezt a szakaszt, amiről most beszéltem épp, hogy ha csak tőle jön minden, azt értjük, de akkor kivette el. Tehát Isten csak adni szokott, akkor kivette el. És látszólag tényleg sátán, de Jób más mond, és Jóbnak van igaza. Mert azt mondja, hogy ő adta, és ő vette el. És ez nekem azért fontos, mert akármi történik az életünkben, arra mindenre igaz, hogy ő adta. Nem csak az áldásokra. Mi sokszor úgy gondolkodunk, hogy csak az jöhet Istentől, ami áldás, és most kérdezek tőletek valamit, amit mondtam már, ma szóba hoztam, Ábrahám, ugye, hogy vigyel a fiát, Izsákot áldozza meg. Ez tisztán Istentől volt. Még annyi szerepet se játszott sátán, mint a Jób esetében, ugye? Ezt jól mondom, mert nem volt ott, Istentől volt. Ez áldásnak látszik, amit Ábrahám kapott? Hát ez próba inkább, mint áldás, nem? Az más, hogy végül volt egy áldás vonzata, tudnék, hogy ő így átélőjévé vált az isteni áldozathozatalnak, ugye, hogy őtől a fiát kérték, de nem kellett megtegye, de lélekben elvégezte. Tehát az a része már megvolt. És azt olvassuk, hogy ő egy kicsit megtapasztalhatta ilyen módon, hogy nem egyszerűen elveszíti a gyermekét, hanem neki kell tevőlegesen odaadni, ahogy az Isten adja a fiát mindnyájunkért. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ez is az Istentől volt. Ő adta a próbát is, ezt a nem hétköznapi próbát. És ez azért fontos, ugye még annyit, hogy csak hogy pontosan fogalmazok ideértem, hogy sátánnak nincs szabad keze. Ez egyértelmű, hát jó könyv ezt mondja. De akkor ez azt jelenti, hogy akármi történik az életünkben, nem azért történik, mert Isten nem figyel, vagy nem gondoskodik, vagy nem szeret, vagy mert sátán olyan erős, semmit sem tehetne sátán, hogyha az Isten nem engedné. És ez azért fontos, és ezt félek kimondani is, nehogy én legyek a következő, akit ilyen próba ér, mert az ember nem örül ennek, tehát a jó Istenre bízok mindjárt az életünket, magunkat is, hogy ez nem kevesebbet jelent, mint hogy nekünk mindent ugyanazzal a nyugalommal kéne fogadni az életben, ahogyan Jób fogadta. A legsúlyosabb dolgokat is. Azért az Isten kegyelmes, mert akkor a próbát, mint Ábrahámra, még senki másra nem mért. Szerintem benne lenne a Bibliába, hogyha lett volna még hasonló, nem volt. Akkor a próbát se nagyon tudunk, mint ami Jóbot érte, bár sokakat ért már nagy veszteség, az egyértelmű. És az is biztos, hogy akár mi is ér bennünket, vagy ért embereket, azt mindig úgy kéne fogadjuk, ahogy Jób tette, hogy valamiért az Isten ezt megengedte. Úgy veszem, hogy ő adta, ő vette el. Ez volt Jobnak a szemlélete. A miénk pedig sokszor az, hogy ha jó esetben, ha áldásokat kapunk, jó esetben örülünk az áldásoknak, az már nekem egy kérdés, hogy áldjuk-e őt, mert ide azt olvastuk, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Nem tudom, hogy ti hányszor vagytok úgy vele, én szoktam azért hálát adni, nyilván én eljutottam oda, ezt már mondtam nektek, most is az volt tegnap előtt, és akkor hazaértem nyergesről, hogy én annyira félek már közlekedni, most nem fóbiásan, csak komolyan veszem a közlekedést. Én nem formálisan imádkozok, amikor indulok, távol legyen tőlem, én azt a legkomolyabban imádkozok, és valószínűleg ettől van az, amikor megérkezek, tehát nekem nem kell, hogy eszembe jusson, hogy hálát adjak érte, belőlem kikívánkozik az, hogy meghallgatott az Isten, és éppen értem haza én is, a járgány is, meg a család velem van ők is. És ilyen módon mondjuk én például ebben a tekintetben itt tartok, de hogy amikor jót kapunk az Istentől, akkor tudatosul-e bennünk, és azt mondjuk-e, hogy áldott legyen az ő neve. És észreveszünk a kis ajándékokat is. Az, hogy van mit ennünk, az, hogy egészségesek vagyunk, már nem úgy eredendően, hanem hogy újra, vagy visszanyertük éppen egy betegség után, vagy most sorolhatnám a példákat, nekem sokszor ez úgy hiányzik. Éppen nyergesen most az volt a témánk, tudjátok, párhuzamosan adunk, csak ők előrébb vannak az apostolok cselekedeteiben, amikor megfenyegetik Jánost és Pétert a főtanács, hogy nem merjenek Jézus nevében prédikálni, majd odaérünk itt is nem sokára, gondolom, egy pár hét múlva. És azt mondja a gyülekezet, miután a fenyegetés után elengedi őket a főtanács, ugye elsőre csak egy fenyegetéssel beérik. Azt olvassuk itt a 4. fejezet apostolok cselekedeteiben. hogy huszonnegyedik vers, amikor a gyülekezet hallotta, hogy mi történt, ugye meg oda ment Péter meg János, akkor egy szívvel lélekkel felemelték a szavukat az Istenhez, és mondták, Urunk, Te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban lévő dolgot. És erről beszélgetünk ott, hogy most ezt miért kellett mondani? Hát mi ezzel úgy vagyunk, nem? Hogy hát nyilván. Én is tudom, aki ez imádkozik, az jobban tudja, mert őróla van szó, nem? Akkor miért kell ezt mondani? Hát azért, hogy kifejezze a hitét, és egyúttal meg is erősödjön benne. És én azt látom, magamon is érzem, nagyon sokszor milyen praktikusak vagyunk. Tehát levágjuk a kanyarokat, mint a folyószabályozásnál, hogy mi erre nem szánunk időt, hogy meg áldást mondjunk. Hát köszönjük szépen, és értitek, hogy miről beszélek? Hogy nekünk van a legnagyobb szükségünk arra, nem az Istennek, hogy hálát adjunk és áldást mondjunk. Ahogy Jobb mondja, áldott legyen az Úrnak a neve. Csak ugye a Jobbnak az áldásmondásában mi a, hát szinte már-már félelmetes nekünk, már mint a horderénél fogva, hogy ezt nem akkor mondta, amikor születnek a gyerekei, biztos akkor is mondta hozzá, teszem, én úgy tudom elképzelni, amikor mindent egyszerre elvettek tőle. És azt mondta, hogy az Úr vette el, és erre felmondja, hogy áldott. Hát milyen mondat ez egymás után ez a kettő? Az Úr adta, az Úr elvette, és azután, hogy elvette, rögtön az jön, hogy áldott legyen az Úrnak a neve. Hát ezt nem éri fel észre ember, ez természetes észre lett fel. A felesége se tudta felérni észre, ugye meg mondja neki, hogy erősen elszemély, irritálta. Ez, igen, ez a jó szó, ez nem jutott eszembe. A feleségét, aki mellette élt, akit valószínűleg hétköznap is irritált Jobbnak az igaz élete, csak így tudom elképzelni, itt besokalt, ezt így mondják modern nyelven, hogy egy ilyen helyzetben, hogy még mindig csak ennyi jön ki Jobbból, ugye ezt a következő fázisnál mondja, de hát össze lehet kötni szerintem tartalmilag, hogy őt bosszantotta. Mi meg csodálva nézzük, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Ugye ott szakadt meg a gondolatmenet, hogy sokszor még ha áldást kapunk is, talán nem vesszük észre, vagy nem mondunk érte hálát úgy, mint Jobb. De ha veszteségér, hát nem tudom, hogy összetartok vele lenni, én azért forgok hív emberek körébe, hát én háborgást hallok. Én is szoktam, tehát nem bántok senkit. Nekünk arra áll a szánk, arra áll a lelkünk is, hogyha csak kis veszteség is ér, akkor háborgunk. Egyszer mondta egy jó barátom, ismertek ti is Juhász Zsolt, ő szokott néha erre járni, hogy ő nagyon ilyen netpedáns, összeszedett ember, és mondja, szomszédben valami munka volt, ahol lakik, én is laktam már egy pár hónapot egyszer, és mondja, hogy azt hiszem ez a gyorsvágó vagy csiszoló korong, tehát tudjátok, ilyen azbesztes bevonatú ilyen koronggal dolgoztak, és mondja, hogy mikor ugye elhasználódik a korong, akkor másikat tesznek fel. És mondja, hogy eldobták, és mondja, hogy átrepült a kerítésen, és olyan kocsi a tetejére. Hát ugye pont a Zsoltnak való ez meg nekem, vagy szétrobbant, hogy ez a trehányság, hanyagság pusztít. Teljesen igaz, tehát emberileg igaz különben, de ő nekem ezt már úgy mondta el, és ezért is maradt meg bennem, meg emlékszem, mert ezt évek előtt mondta, hogy először ugye kijött belőle a Zsolti, vagy magamat is mondhatom, hogy belgét, és talán az volt a következő, hogy eszébe jutott, hogy megvan írva a Biblia, hogy miért nem viselitek el inkább a veszteséget. Tehát itt nekünk tanulni kell azt, hogy ne háborogjunk azon, amikor bennünket veszteségért, vagy igazságtalanságért, vagy méltánytalanságért, mert ilyen szörnyű az ember, én is látom, közeli hozzátartozóimnál is, hogy nagyon érzékenyek vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy bennünket ért sérelem. De amikor mi okozzuk, akkor már nem olyan érzékenyen működik a rendszer. Ezzel majdnem mindjárt így vagyunk, a mértéke lehet különböző, nem tudunk sajnos objektívek lenni, és sokszor háborgunk, amikor veszteség ér minket, lehet, hogy nem az Istenre háborgunk, vagy nem ő felé, hanem azokra, akik okozták, de a kérdés az, és ez a lényeg, amit már mondtam is, hogy elvehet-e tőlünk bárki bármit úgy, főleg egy hívő embertől, aki az Isten gondviselését igényli, és az Isten adja is, hogy ezt az Isten ne engedte volna meg. Hogyan tudott Jobb ilyen lenni, mint amilyennek látjuk? Szerintem a következők voltak ennek a titka. Az egyik az, hogy ő közel volt, közel élt az Istenhez. Tehát az ő békessége az benne volt. Tehát nem, ugye akinek a biztonságérzetét a marhák ezrei adták volna, annak oda a biztonsága, és elveszíti a békességet is vele. Jobb úgy tudott gazdag lenni, mint Ábrahám. Volt sok java, de a biztonságérzete az nem abban gyökerezett, hogy mennyi mindene van, hanem neki az Istenben volt. És az Isten megmaradt. Az Isten mindig megmarad. Volt egy olyan életszemélet, amiről beszéltünk, és ehhez alakult az élete is. Tehát az egészet, ami volt, úgy tudta szemlélni, mint átmenetit és mint Isten ajándékát. És azt mondta, az Isten adta hálás érte, ha az Isten elveszi, ez nem fogja kibillenteni a lelki nyugalmából és a hitéből. Szerintem erre van nekünk is szükségünk. Ha nagyon kötődünk a dolgainkhoz, ugye azt mondta Jézus Krisztus, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Miért mondtam? Mert ez egy törvényszerűség. Ez nem úgy, hogy te akarod, én meg nem akarom. Ez így működik. De azt mondja, ha az Isten a kincsed, akkor a többit nem fogod olyan érzékeny veszteségnek érezni. De hogyha ehhez kötődött a lelked, akkor igen, a földiekhez. És amit már korábban mondtunk, hogy erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Ugye van egy indoklás is, ez már a második próbájánál, amikor ugye Sátán már a személyében is támadja őt. A második fejezet 10. versét, ha megnézitek, azt mondja, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat ne vegyük el. Hát milyen erkölcsiség lenne az, hogy igen, igen, azt kérem, ami jó, de hogyha te úgy látod jónak, hogy most valamit visszavennél ebből, vagy adsz egy próbát mellé, azt már nem fogadom el. Azt hiszem, ezt a mérnöki tudományokban szelepnek hívják, hogy ebbe az irányba engedem áramolni a dolgokat, ugye egy irányba, vissza már zár, azt már nem. Azt mondja, hogy figyelj, ezt is lehet csinálni, sok ember él így, de ez milyen erkölcsiség? És azért nézzünk magunkba, mert minket is érintett, úgy érte, nem megbántásotokra mondom, csak az emberi természet bennünk is, ott lakik bennem is, és ezért jó ez, amit mond Jób. Ezek olyan alapmondatok, ezt a két mondatot, az alapígét még ezt állom a figyelmetekbe, hogy az Úr adta, az Úr elvette, akármi történjék is velem az életben, áldott legyen az Úr neve. Még egy dolgot hagyjak hozzá gyorsan, mostanában olyan sokszor tapasztalom ezt, hogy mennyi minden összefügg egymással a Bibliában, hogy összefutnak a szálak, annyi gyönyörű dologban. Sokszor egyébként igéhirdetés közben jövök rá én is, amikor beszélek és eszembe jut egy-egy ige, most is így jártam, amikor azt mondja, hogy semmit sem tehetünk az igazság ellen, csak az igazságért. Ugye? Így hangzik szó szerint. Ez igaz, ami személyes életünkre nézve. Tehát velünk nem történhet olyan, jobban sem történhet olyan, amit végül az Isten nem tudott felhasználni, az Isten, az igazság, legyen az a nagy mű, vagy legyen a személyes életed érdekében. Ha igaz, amit Pál mond, akkor mindenre igaz. És ha ez így van, akkor nekünk egy nagy ajándékunk van, hogy bármi történjék is, azt úgy vesszük, mint az Isten kezéből, és áldjuk az Istent a gondviselésért. Ami most ezt engedte meg, máskor mást engedett meg. Ugye azt írtam ide magamnak, hogy ez olyan, mintha erkölcsi logika lenne, nem? Hogyha a jót elvettük, akkor a rosszat miért ne vennénk el? Ugyanonnan kapjuk. Akkor fogadjuk el. Nekünk nem az számít, hogy mit kapunk, hanem az, hogy kitől. Ugye ez ennek a logikája. Ha az Isten adja, akkor a rosszat is elfogadom tőle. Nagyon nehéz ez az emberi természetnek, de ezzel meg kell birkóznunk. És akkor a befejező gondotok előtt csak egy rövid megjegyzés itt, hogy az jutott eszembe ezen a ponton a vázlatot írva, hogy Jézus Krisztusnál ugyanezt látjuk. Én azon gondolkoztam el, hogy ő eljöhetett volna az emberi történetnek egy fejlettebb időszakában is, magasabb komfortfokozat mellett. Most bocsánat, hogy ezt mondom, csak ez jutott eszembe a héten, valamit csináltam, és közben gondolkoztam, hogy hát a korabeli viszonyokat képzeljétek el, öltözködési lehetőségek, higiénia, nincs klíma, nem tudom, miket mondjak nektek. Tehát az, hogy, és ő azt a kort választotta, amelyik életszínvonalát tekintve, komfortfokozatát tekintve, ilyen modern szavak, ugye nem is volt régen ennek értelme, ez más volt, mint a miénk. Persze mondhatnám, hogy legalább erkölcsileg, de nem, hát erkölcsileg sem. Hát tudjuk, hát leírja Jézus egyetlen című könyv, hogy a mélyponton jött el. Ez a történelem mélypontja volt mindenképpen, ahol eljött. Nem modern és nem kellemes életkörülmények közé jött, nem jó létbe jött, és nem is rendes hívő emberek közé jött, elég nehéz közegbe jött minden szempontból. És ő ezt vállalta. És azt mondta, hogy ez hozzátartozik az igazsághoz, az Istenhez, mindenhez, hogyha ő el tudott fogadni mindent, és sehol sem olvassuk azt, hogy menet közben, bocsánat, hogy azt gondoltam, hogy nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz. Nem is tudom, hogy mondjam, ezt csak értitek, mit akarok mondani, hogy benne lenni mennyivel nehezebb volt, mint tudni előre. Igen, hogy másra számított. ő sem zúgolódott az Istenre, sehol nem olvassuk azt, hogy nehéz lett volna. Egyetlen egy helyen kért valamit a Gecsemáné kertben, de az sem az Isten kritikája volt, de egy kérés volt, hogyha lehet, akkor legyen másként, de nem lehetett. Azzal zárnám a gondolataimat, lehet, hogy most nem volt olyan kiélet, mert bocsánat, nekem az a rossz tulajdonság, hogy az erény egy kicsit hogy kizökkenek, figyelembe, akkor már nehezebben állok pályára a gondolatmenettel, lehet, hogy ez érződött, egy kicsit ziláltabb voltam. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon fontos ige szerintem, amin gondolkoznunk kell önmagunkra vonatkoztatva, ehhez kéne mérni magunkat, mint a gyerekek szokták, tudjátok, mert már hol tartunk, mennyit nőttünk, hogy mikor fogunk elérni erre a magasságra, ahova jobb eljutott az Isten kegyelme, hogy így tudott megélni egy ilyen élethelyzetet. Nekem mindig az jut eszembe, most is, amikor hát ezt így végig gondoltam készülve ma délelőtre, hogy ez engem nagyon emlékeztet a másik nagy magaslatra, amit elénk állít a Biblia, amikor azt mondja, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket. Nem tudom, emlékeztek rá. Na, én mindig itt érzem magam úgy, hogy le vagyok fegyverezve. Hogy sok minden mellett van, hogy már itt tartunk, meg itt tartunk, hogy tudom is én. Azt is szeretni az ellenséget, hát ez annyira megfoghatatlannak és távolinak tűnik az ember számára, nem? És ugyanezt érzem itt is, amikor Jób ezt mondja, hogy az Úr adta, az Úr elvette, akár mekkora volumene van is, akár anyagi, akár személyes, ugye meg 10 gyereket így elveszteni, és utána még hozzátenni, mert nem elég, hogy azt mondja, hogy elfogadom, az Úr adta, az Úr elvette, majd tesz, hogy és áldott legyen az Úr neve. De amikor ezt olvassuk, nekem az olyan, hogy az ellenség szeretete, és akkor rögtön olyanná válunk, én arra jutottam, azt is írtam magamnak, hogy elkezdek összemenni a saját szemembe, én is, meg az életem is, és elkezd ez a nagyság, és elkezd maga az Isten nagyjá lenni a szememben. Tehát ez úgy helyre tesz, megmutatja az igazi dimenziókat, meg távolságokat, amiket be kell járnunk. Ugye Jobbnak ez a megállapítása, ami az alapigénk, meg ez a járulékos része, hogy ha már a jót elvettük, a rosszat ne vennénk el, ez olyan, mint a normál A hang. Ugye a zenében van, azt hiszem, hogy az, hogy a hang, tehát ehhez kell viszonyítani. Tehát ez a normális. Ritka, meg felfoghatatlan, de nekünk az a cél, hogy idáig eljussunk, hogy idáig felnőjünk. Amíg nemeként látunk, mint ahogy Jobb gondolkodott és látott, addig figyelnünk kell és gyakorolnunk kell, és nap mint nap újra fel kell tenni a kérdést magunknak, hogy de nem is a kérdés, hanem megerősödni abban, hogy mezítelenül jöttem, mezítelen megyek ki, a mai nappal mit tudok hozzátenni ehhez az élethez, mit tudok hozzátenni az Isten dicsőségéhez. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, ugye erre már utaltam közben is, hogy én nem szeretnék, ha emberileg választhatnék olyan próbákba részesülni, mint szegény Jób vagy akár Ábrahám. Talán a jó Isten majd megkímélezt, ő tudja ettől titeket is, engem is. Nem tudjuk, hogy melyikünkre milyen sorsot fog megengedni. Szándékosan nem a mérni szót használtam, mert ebben van valami negatív már. De akármit is hoz az élet az életünkben, nekünk ezzel a szemlélettel, ezzel a lelki készséggel kell rendelkeznünk, amiről itt jó bizonyságot tett. És én azt kívánom nektek, hogy gondoljátok újra ezeket, legyen ez személyessé a számotokra, és erősödjünk meg abban, hogy ez nem egy fennkölt, de már-már meseszerű kijelentése a Bibliának, mert ilyen nincs, hogy egy ember ezt így viselje, ez le van írva, ez megtörtént. Volt ilyen ember, és úgy, hogy az Isten előtt kedves volt. És talán annyit csak, tényleg ilyen záradékként, ha már ennyit időztünk Jobbnál, azért a Jobb könyve úgy ér véget, hogy Jobbot Isten hát rehabilitálta, lehet így mondani, tehát egészségügyi szempontból is, vagy nagyon súlyosan támadta Sátán testében is. Tudjuk, hogy nem azokat a gyermekeket kapta vissza, mert azt már nem lehetett. Talán majd ott visszakapja, nem tudjuk, hogy milyenek voltak, de kapott másikat helyette. Tehát azért Jobb története nem itt ért véget, és nem fulladt bele egy ilyen értelmetlenségbe és reménytelenségbe. Az Isten megenged próbákat, és aztán megenged mást is. Egy életet nem lehet végig egy ilyen próbahelyzetben tölteni, mert azt tudja, hogy mi gyengék vagyunk, és nem bírnánk ki. Ő a maga bölcsességében és mesteri módján engedi meg az életünkben a jót is, meg a rosszat is. Van, hogy nem enged meg több jót, mert nem bírnánk elviselni, ugye? Elkanászodnánk jó dolgunkba, bocsánat, hogy így mondom, és azért annyit enged, amennyit. És ugyanez igaz a rosszra is, tehát ő nem hibázik ebben, ő tudja, és ez csodálatos, és egyikünk esetében sem. Nem vagyunk egyformák, és nem egy képletet használ, meg nem egy sablont használ, minden személyre szabott. Áldott legyen ezért az Úr neve.
Amen.